Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, a beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Karner Miklós, az autó az autósra főszerkesztő helyettese lesz. Szia Miklós, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A SsangYong Tivoliról fogunk beszélgetni, ezt az autót viszonylag sokan ismerhetik már reklámokból leginkább. Az én kollégáim között is van néhány, akinek ez felkeltette már az érdeklődését, jó pofának tűnik a plakátról. Kell-e ilyet venni vajon? Miklós, mi az összbenyomás? Érdemes?
Azt hiszem, ma nincsen autó a piacon, ezen megkerülöm a kérdésre választ, amit nem érdemes megvenni. Mindenhol kell kompromisszumokat kötni, legalábbis ez az én tapasztalatom. A Tivoli sem kivétel ez alól a szabály, általános szabály alól, és én azt gondolom, hogy azok a kompromisszumok, amiket meg kell kötni, azok nem olyanok, hogy emiatt el kéne rettennie bárkinek is ettől az autótól. Magyarul, ha azok, amiket talán itt most említeni fogunk, kellemetlenségekkel meg tud valaki barátkozni, akkor ez egy jó autó.
Ez egy városi terepjáró, ugye? Egy sportos szabadidő autó?
Hát igen, a sportos szabadidő autónak hívják, tulajdonképpen egy kicsit magasabb, mint egy átlagos kompakt autó. Ugye hát itt ennek is köszönhetik ezek az autók a népszerűséget, hogy szeretnek a vezetők, de szerintem leginkább a nők magasról tekinteni a forgalomra, úgy biztonságosabbnak érzik az egész vezetési pozíciót. Egyébként 1600 mm tetősínnel, vagy 1590 anélkül a magasság az autónak nem egy ilyen különösebben magasnak tűnő jármű, ugye kerékjárati ívek, ilyen műanyag kerékjárati ívekkel dobták föl, illetve a tesztautónkon ilyen, hát én azt mondom, hogy szörnyű, de persze nem szörnyű, 18-szoros kerekek voltak, ugye nagyon sportos, de ez nagyon divatos ebben a kategóriában. Én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogy viszonylag tágas utasteret sikerült hozzá konstruálni, el lehet férni elől is, hátul is, tehát én 193 centivel beférek előre, és beférek hátra is, ami azt hiszem, hogy nagyon jó dolog. A minőség, ahogy az ember így ránéz erre az autóra, ugye tudni kell, hogy itt azért ugye egy dél-koreai márkáról beszélünk, ami nagyrészt a Mahindra, az indiai Mahindrának a tulajdonában van, és azt éreztem, hogy nagyjából az előző szériás Hyundai Kia minőséget találjuk meg ebben az autóban. Összeszerelés az teljesen rendben van, tehát nem zörög semmi, hanem a műanyagok, a formák azok inkább erre, ezekre a modellekre utalnak.
Egyébként ugye azt mondtad, hogy ugye ez az indiai autógyárnak a tulajdonában van, ugye a SsangYong az, amit Korando néven lehetett megismerni korábban, ugye? Ugyanarról a gyárról beszélünk tulajdonképpen.
Igen, ugye ez SsangYong az mindig is megvolt, tehát ugye ez a név ez adott volt, akkor valószínűleg a Korando az jobban beivódott, és lehet, hogy a magyar forgalmazó akkor, amikor ezt hozta, akkor ezt a SsangYongot nem annyira erőltette, de azért Korando egyébként most is van, és ez volt tulajdonképpen az első lépés a SsangYong részéről, hogy beléptek erre az SUV piacra, és ez 10 óta van, azt hiszem, igen, a Korando, ugye ez még a Mahindra előtti időszak, ez az első olyan, ez a mostani Tivoli, amelyik már a Mahindrás időszak alatt készült, és ugye itt méretek, ugye Vitara, illetve hát az Opel Mokka két tulajdonképpen kategória vezető az, amelyikkel versenyez az autó.
Milyen felszereltséggel, talán erőforrásokról, erőátvitelről beszélünk egy picit?
Itt a két, abból a szempontból ez egy jó, és itt jó autó, és a Korando, illetve mondtad ugye a Korandót, de hát a SsangYong ugye nem hazudtolta meg önmagát, hogy a négykerékhajtás is elérhető, mert ugye rengeteg ilyen modellnél, például a 2008-as Peugeot vagy a Renault-nak a Captur-je nincsen összkerékhajtás, csak úgy néz ki az autó, mint egy, vagy hasonlít egy terepjáróra, itt ez megvan. Kétféle benzinmotor, illetve egyféle benzinmotor és egyféle dízelmotorral érhető el, ezek saját fejlesztési új motorok, 1.6-os hengerű tartalommal, a benzines 128 lóerővel, a dízel pedig 115 lóerővel, mind a kettőhöz van automata, illetve manuális sebességváltó. Mi a dízelt próbáltuk ki két kerékhajtással, valószínűleg ez lesz egyébként a népszerű, legalábbis azt mutatják az eladási adatok, hogy az összkerékhajtás az nem annyira kellendő ebben a kategóriában, mert hiszen nem is nagyon mennek az emberek ezek az autókkal földútra.
Egyébként milyen volt használni, tehát milyen volt az összbenyomás?
Rögtön néhány kellemetlenségre kezdem, nagyon szélzajosok a tükrök, tehát ilyen sípoló szélzajok, nagyon régen hallottam már autóban, ilyeneket hallottam olyan 100 km per óra környékétől.
Nagyok a tükrök ezért?
Nagyok a tükrök, ez mondjuk minden autónál így van.
Vagy a formájuk
összefügg, szerintem valahogy úgy jött ki, szerencsétlenül jött ki, hogy pont itt van. Remélem, hogy ez csak ebben az autóban volt, amiben én ültem, de hát fene tudja, ez ugye kiderül majd, aki kipróbál egy ilyen autót. Ez meg lehet szokni mondjuk. A másik, hogy csináltak neki egy nagyon egyedi középkonzult, ami azért egyedi, mert ilyen nagyon picike kis gombok vannak rajta, és ezt szerintem nehéz kezelni. Tehát az, amikor oda kell pillantani, hogy leve kell venni a szemedet az útról, hogy lásd, hogy mondjuk a klímát hogyan kezel, vagy a fedélzeti számítógépet, persze meg lehet tanulni, meg be lehet gyakorolni, hogy na most a legalsót kell megnyomnom, hogy a hőmérsékletet szabályozom, de ezzel szemben meg ott van egy akkora hőmérséklet a ventilátor szabályzó középen, mint a maga a márkajelzés, tehát gyakorlatilag alig fér be a kezünkbe, úgyhogy egy kicsit furcsák az arányok ebben a dologban, de azt gondolom, hogy ezek is olyan megszokható részletek, ami nem az, annyit nem csökkent az autó értékéből, hogy ne ajánlanám senkinek.
Van olyan tulajdonság, ami a kifejezetten a városi harcosságra termett, tehát ami azt szolgálja, hogy könnyű legyen vele városban közlekedni?
Szerintem jól fordul, ez egy fontos tulajdonság, ezzel a dízzellel azért 300 Nm nyomaték 1500 perces fordulattól megjelenik, ezzel azért lehet vele jól menni alacsony fordulaton is, és azt gondolom, hogy ezt jól összehozták ezt a motort a tervezők, 6 liter körüli átlagfogyasztás, kicsit kevesebb, mint 6 liter körüli átlagfogyasztás jött ki, zömmel országúti, illetve hát kicsi városi szakaszokkal, ami azt gondolom, hogy teljesen rendben van. A csomagtartója nekem szimpatikus volt, mert ugye 423 liter az, amit az első kerékhajtásosban megpakolhatunk. Azt talán már ez egyébként kategória vezető, a Dacia Duster nem számítjuk, de a Duster azért kilóg felfelé egy kicsit ebből a méretosztályból. Az nem annyira tetszett, hogy nagyon magas a rakodóperem, és hogy nincsenek rakományrögzítő fülek, valamint azt választott a Ssangyong, hogy nem egy hagyományos kalaptartót épít be, pedig hát itt aztán ennek lenne helye, hanem egy ilyen rolót, ami gyakorlatilag ilyen 15 centi nyúlik ki, és teljesen fölöslegesnek éreztem, hogy ilyen roló legyen, amire nem tudok rátenni egy esernyőt vagy egy kabátot, mert nem arra találták ki, de ezek is megint olyan apróságok, amivel együtt lehet élni, azt gondolom. Összességében a minőség, vagy ahogy fut a futómű, a kormány, minden olyan, ami teljesen jó átlag, vagy átlag színvonalat hozza ebben a kategóriában. Itt ugye az a kérdés, azt gondolom, hogy mennyiért lehet egy ilyen autót ma megvenni. Ugye ez egy fontos, lényeges kérdés ebben a kategóriában.
És ebben a kategóriában, ebben az összehasonlításban mennyire versenyképes? Leginkább a két közeli versenytárshoz képest, amit említettél?
Azt kell mondjam, hogy jó árat szabtak neki, bár első hallásra soknak tűnik az a tesztautónak a 6,3 millió, 6,4 milliós ára, ami ugye nálunk volt, ez egy jobban felszerelt kivitel volt, de alapkivitelben most akciósan 4,5 millió ennek az autónak az ára benzinmotorral, ez nagyjából az, amit ma a kategóriában elérünk átlagosan, és nem is hozzá felszereltsége, mert tempomat is van benne például alapáron, de... És a dízel sem különösebben drága, bár nagyjából 1 milliós a felára, egy kicsit több, mint 1 milliós a felára, azt gondolom, hogy ez megfontolandó, hogy tényleg, aki sokat utazik, annak kell ez a dízel. Egyébként nem hiszem, hogy meg persze az, hogy nyomatékos, alacsony fordulatról jól húz, ezek mind olyan pozitív tulajdonságok, ami a dízel mellett szólna. Én azt gondolom, hogy nem rossz ez az ár. Az a kérdés, hogy az, hogy Ssangyongnak hívják, az kit elriaszt vagy nem riaszt el, ez lesz ugye a kérdés, hogy önmagában a márka milyen helyzetben van a piacon, ugye nem egy ismert márkáról beszélünk, az értékvesztés azért egy fontos, ugye sokan vesznek az autót ugye leasingre, tartós bérletre, ott azért ez sokat számít, hogy egy autó mennyire jó, ilyen szempontból mennyire elfogadott, és így mondjuk egy Opel Mokkának, vagy éppen egy Suzuki Vitalának nagyobb az elismertsége, tehát adott esetben a finanszírozás is olcsóbb lesz, mondjuk egy tartós bérleti konstrukcióban. De hát ezt mindenki eldöntheti, hogy ezekkel együtt is, mondom, az autó egyébként nem rossz, a kis kompromisszumokat meg kell kötni.
Még mint az autónak, illetve a márkának az ismertsége, a presztízse a számok alapján milyennek tűnik most? Tehát, hogy a Korandónak például a forgalmáról tudunk bármit? Tehát ennek az a Ssangyongnak a magyarországi forgalmáról mennyire van jelen
most
a piacon?
Nincsen előttem a konkrét számok, de az alsó régióban vannak, tehát ilyen százas nagyságrendben adnak el ugye autót, illetve talán annál kevesebb is volt most az elmúlt, ugye még nincs az egész lezárt év, a 15, de ez azért mutatja, hogy ugye gyakorlatilag a Korandó, amióta itt van Magyarországon, ez a 2011, azt hiszem akkor jött be, aztán azóta volt egy faceliftje is, hogy nem tud még akkora nagy sikert elérni. Ugye majdnem, hogy egy modelles márka volt eddig itthon ez a Ssangyong. Volt persze a Rexton, ami egy régebbi modellnek egy frissített változata, talán az nem annyira vonzó még. Most a Tivoli azért valószínűleg kimozdítja ebből a keveset eladó márka pozíciójából a Ssangyongot itthon is. Nem tudom, tehát ez az, hogy valaki vesz egy mondjuk egy olyan autómárkától autót, mint az Opel vagy a Suzuki, ahol sok van belőle, és nagyjából ismeri azt, hogy mennyire megbízható az a márka, vagy azok a termékek milyenek, milyen színvonalú, és egyáltalán a szerviz milyen színvonalú, az szerintem könnyebb, és könnyebben tud egy olyan automárka érvényesülni a piacon. Meglátjuk, hogy a Ssangyongnak ez hogy fog bejönni.
Köszönöm szépen, Karner Miklós, az Autóz Autósta főszerkesztő helyettesét hallották a Ssangyong Tivoliról. Köszönöm, Miklós.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7 órakor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!